Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm itt a stúdióban a mai szakértő vendégünket, a rendszeres szakértő vendégünket. Oly sok mindenkinek segített már, hogy szebb legyen a kert, az udvar, és egyébként a szőlőbirtok, szóval minden, ami a kertészkedéshez, a kinti földműveléshez kapcsolódik, abban segítséget tud nyújtani. Ezúttal is önöknek dr. Pálffy Dénes köszöntöm a stúdióban, és nagyon szép napot kívánok. Örülök, hogy most is személyesen is láthatom.
Én is nagy tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat is, és kedves műsorvezetőnket.
No, hát én azt mondtam még nem olyan régen, hogy ugye Flórián napja van, és régen azt tartották a régi öregek, hogy ezen a napon kell kukoricát vetni, mert akkor lesz bő a termés.
Igen.
Igen?
Igen is, meg nem is. Kicsit darabos volt a tömjén a bevezetésnél, úgyhogy ennek nehéz megfelelni, de próbálok. Kukorica. A mezőgazdasági termesztésben a 10-12 fok talajhőmérséklethez kötik a vetést. Na most a kiskertbe, a csemege kukorica esetében, ez inkább 15 fok legyen, mint 10 fok alatti, ugyanis kevesebb a tartalék tápanyag, ugye ráncos magú, nagyon a csemege kukorica vetőmag, gyámoltalanabb, mint a szemes kukorica, vagy a siló kukorica, de a régi népi megfigyelés nem tudom meddig állt, valószínű addig, amíg a 4 évszakra oszlott az esztendő. De ugye ott tartunk lassan, hogy 2 évszakos lesz az esztendőnk, téli és nyár.
A tavasz, hát már ott tartunk.
Igen, a tavasz és a ősz eltűnik. Ez azért is izgalmas a mai napon, mert például Magyarországon 1914-ben mértek legalacsonyabb hőmérsékletet ezen a napon, -3,4°C Nyíregyházán. A mai napon, Zabaron, Észak-Magyarország, 3,5-et mértek mínuszba, tehát 1 tizeddel megdőlt a több mint 100 éves rekord. És ugye ez nem csak az ember viseli meg, hanem a növényzetet is. Sajnos láthatjuk nap mint nap, hogy gyümölcs alig lesz, hogy még alma körte, hogy lesz, ez még talán kicsit biztató, cseresznye, megy, szilva, ezek mind elmentek, csak mutatóba lesznek. A szőlő még egy nagy ígéret, ugyanis itt volt ugye Szent György napja, Magyarországon, Kőszegen több mint 250 éve vezetik a Szent György napi szőlőjövések könyvét, és ugye Szlovéniában Csente vette át ezt a módszert, illetve tehát rögzítést a szőlő fejlettségi állapotánál, és az érdekesség az a kőszegi esetben, hogy nagyon sokszor nyugalmi rügyállapot, vagy barkás rügyállapot volt csak, de olyan esztendők is voltak, amikor a 30-40-es lapot meg kellett lefelé toldani, mert egy az egyben rajzolták be a hajtás állapotot, fejlettségi állapotot, szőlő fejlettségi állapotát 24-én áprilisban, csak úgy fért el a hajtás. Számítógéppel feldolgozták az egész 250 évet, és a következő eredményre jutottak. Semmi összefüggést nem találtak a Szent György napi rügyállapot, vagyis fejlettségi állapot és a termés mennyisége és minősége között. A szőlő egy különleges növény.
Tudja a dolgát.
Tudja a dolgát, de nagyon érdekes, ugye, hogy be tudja hozni a lemaradást is, de sajnos le is tud késni.
Na, mi ne késünk le akkor a telefonáról, mert van valaki, aki várakozik, és biztosan segítségre szorul, kérdése van. Jó napot kívánunk!
Kedi csokkolom, jó napot kívánok! Bizony, segítségre szorulok. Nagy bánatom van. Van egy gyönyörű szép citromfám, tálok előtte, és megkopaszodott.
Igen.
Hát, hogy mi lesz vele? Átizettem, jó nagy ládában, vannak ilyen öntözői is, tehát csöveket raktam, ugye oda-amoda betrágyáztam, mindent, de nem akar megindulni.
Ez a lompullás mikor következett be?
Télen.
Télen.
Hát télen az a, ami volt.
Na most, ugye a örökzöldek citrusfélék áttelelésénél az 5 Celsius és 10 Celsius fok közti hőmérsékletet jó, ha tartani tudjuk, minimális öntözéssel, ugye, hogy a növény kéne száradjon. De ha a hőmérséklet nem kedvező a számára, vagy netalántán olyan száraz periódusa van a növénynek, akkor könnyen lehullatja a levelét. Az még a kérdésem, hogy valamit tudjak javasolni önnek, érdemit, hogy a hajtásai, amik ott maradtak, és a vesszői, ugye lomtalan állapotban, ezek mutatnak életet? Vágod vissza belőle?
Nem.
Nem vágott le?
Mert, én nem merek hozzá nyúlni, ilyen sokan más.
Ugye termés sincs rajt.
De
van?
Tehát az... Van, vagy legalább húzzon a citrom eszen is, no. Még levél is van, tehát van, vagy sok levél is.
No,
de
hát
ez akkor... olyan, hány százalék lehet? Olyan 40 százalék van.
Ó, hát itt egész más a helyzet. Itt nem kopaszodott meg az a növény, hanem 40 százalék a levélnek megvan, akkor meg is fogja azt a termést nevelni, ami rajt van. Én azt javaslom, azt mondta, hogy ellátta minden földi jóval, átültette. Az átültetés nem volt éppen célszerű, mert átültetni a növényt, ezeket a melegigényes növényeket csak akkor szabad, amikor már a kinti hőmérséklet éjszaka is legalább 15-20 fok körül van, mert ha ennél alacsonyabb, akkor az átültetés az nem kedvező a növény számára. De megtörtént, megvan benne minden tápanyag. Ha a lombon keresztül rá tudna segíteni például Vuxal Superral a növénynél permetezés formájában, ez nagyon sokat segítene a növény túlélésén. Ezt próbálja meg.
Vuxal
Super.
Super,
igen, írja föl, de ez nem csak lombon keresztül használható, hanem öntözővízben is használható. Célszerű legalább hetenként egy alkalommal ezt az öntözést alkalmazni, és a növény gyorsan magához fog térni.
Nagyon szépen köszönöm.
Mi köszönjük a kérdését, további egészséget. Viszont kívánok.
Köszönjük szépen, minden jót ennek. Hát most benn vagyunk ugye az 5. hónapban, én nagyon szeretem a májust. Elég sok teendőt ad mindenkinek, aki rendelkezik, akár még egy kicsi kerttel is. És hát ilyenkor nem csak annak örülhetünk, hogy palántázhatunk, vagy vethetünk, hanem ezzel együtt megjelennek a kártevők, kórokozók is, és aztán, ahogy mi teljes gőzzel munkába állunk, szerintem ők is, ugye?
Igen, de ha már a legkedvencebb hónapját megemlítette...
Tudom, jönnek a fagyok is még.
Nem, a legkedvesebb virágát is a hónapnak megemlíti?
A legkedvesebb virágát ennek a hónapnak?
Ennek a hónapnak.
Nagyon sok minden van, pünkösdi rózsa például.
Igen.
Tulipán, az most már elvirágzik.
Fás cserjére gondoltam.
Fás cserjére. Hát almafák virágoznak gyönyörűen.
Az orgonára gondoltam, ugye, amik a ballagásoknak is a fő
díszítő
eleme volt. És ha most megnézzük ezeket az orgonákat, aminek egyébként 25-30 centis virágbugái szoktak lenni, most alig 8-10 centi. A hideg ilyen hatással volt még az orgonára is. Tehát nem fagytak el a virágrügyek, de annyira deformálódtak, károsodtak, hogy egy harmadára, ötödére zsugorodott a virág. Legszebb hónap, és a legmunkásabb a kertben. Mert ez a hónap, amikor főleg a konyhakertben a legtöbb teendőnk van, vetés, palántázás, melegigényes zöldségfélék elsősorban, ugye már a hideg tűrőket, azokat már kiültettük, vagy kivetettük, hagymafélékre gondolok, retek egyéb. Viszont paprika, paradicsom, uborka, tehát tökfélék, kovakosok, ezek bab, még ezeknek hátra van a ideje. Az előbb szó volt a kukorica vetés napjáról a mai nap. Ne siessük el a babvetést, a kobakosok vetését, mert ezeknek a talaj hőmérséklete minimum 15 Celsius fokot igényel, hogy valóban jól csirázzanak, mert a bab, ha nincs meg kellő talajhőmérséklet, ugyan a talaj nedvességétől felduzzad, de elpúl, elrothad, nem csirázik ki.
Közben van telefonálunk is, mindjárt folytatjuk már ezt a témát, de hallgassuk meg, hogy egyáltalán milyen kérdés van. Közben letette a telefonál, akkor hívjon vissza telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19. Egy kis türelmet kérünk, ugyanis egy mondatnak akkor a végére kell érni, hogyha már belekezdtünk, és akkor vissza is hívott szerintem a telefonáló. Halló!
Jó napot kívánok! Bagrati Zoltán vagyok Lentiből.
Üdvözlöm, parancsoljon!
Mérnök úr, legyen szíves, segítsen nekem, kettő nagyon fontos kérdésem van.
Igen.
A szőlőtőkék túlterhelhetők, vagy ugye a meccés, tehát hogy... A másik kérdésem az, hogy nagyon gyorsan kérdezem, hogy a... Igen, megvárom, amíg válaszol.
Na most, hogy érti ezt a tőke túlterhelést?
Hát, mert ugye mindenki azt mondja, hogy nem szabad annyi gombra metszeni, meg annyi veszőre.
Hát gombra egyáltalán nem szabad metszeni, csak rügyre. Na most, bocsásson meg ezért a kiigazításért. Tehát, nagyon eltérőek a meccésnél alkalmazott szabályok, amik a rügyeket illeti. Ugye, ha megboldogult Bálint gazdát idézem most vissza, 12-15 rügyre javasolta a négyzetméterre jutó rügyszámot meccéskor. Én 4-5 rügyjel dolgozok négyzetméterenként. Ami azt jelenti, hogy nem tudom, a tenyész területe mi a szőlőjének, sortávol
sem. Hagyományos szőlőről van szőlő.
Tehát méterszer méter?
Igen, igen.
Na, itt az a 4-6 rügy, amire terhelünk, csapos meccés, ugye ezek szerint, nem szálveszős?
Igen, nem.
Csapos meccés, tehát ha 4 sarkot, csapot hagyunk azon a bakművelési tőkén, akkor 2 rüggyel számolva az már 8 rügy. Ez bőségesen elég egy-egy tőkére, de a 10-et semmiképpen ne lépjük túl.
Igen, értem.
Úgyhogy ezt tudom javasolni. Kordonművelés esetén ugye a félszálveszős vagy szálveszős meccésnél szintén az a 4-6 rügy, de négyzetméterenként ott se tanácsos túllépni a rügyszámot, ugyanis a szőlő nagyon tudja ellensúlyozni a termés mennyiségét, ha mérsékeltebben terheljük, nagyobb a fürt, nagyobb a bogyó, tehát súlyra előbbre vagyunk, mintha túlterheljük, és apró fürtök lesznek, apró bogyók, madárkás fürtök, tehát csak minőségrontó tényező lehet a túlterhelés. Sajnos ezen a téren a több mint 40 éves missziós tevékenységem nem éppen sikeres volt, mert ugye a magyar ember mindig azt mondja, hogy hát egy kis rátartással, mert hát annyi baj érheti még azt a szőlőt, ugye szüretik, aztán majd később leválogatom, ugye, vagy leszedem a fölösleges fürtöt, de még szüret előtt 2 héttel is azt mondja a legtöbb termelő, még mindig baj lehet, és rajt marad a szüretig. Tehát ezt kerüljük. Következő kérdése?
Igen, mérnök, még azt szeretném megkérdezni, hogy rengeteg sövénytújánk van, sokszor visszavágtam, most valahogy nem akar megindulni, mi baj lehet?
Igen. Szomorúan vettem tudomásul, ahogy jöttem most ide a rádióba, hogy vannak olyan sövények tujából, amit úgy kopaszítottak meg, hogy zöld levél nincs, csak a barna leszáradt, ugye árnyékolt, tehát ez természetes tulajdonsága a növénynek, hogy az a zöld rész, ami árnyékba kerül, az nem él tovább, az elhal. Ön is biztos egy kicsit jobban megmetszette ezeket a tujákat.
Baj, hogy nem csak a hajtásokat vágtam vissza, hanem a vezérágakat is.
Igen, az a tetejét is visszavágta.
Igen.
Azt tudom javasolni, hogy legyen türelem, mert már ki fog fakadni a tuja, mert az egy verhetetlen növény, de ugye van neki egy komoly rovarkártevője, ami aztán még rásegít idézőjelbe, a tujasövény barnulásához, pusztulásához. május közepén célszerű egy rovarölőszeres permetezést alkalmazni, de lombtrágyát célszerű legalább két hetenként, amíg a növény magához nem tér, alkalmazni.
Igen, tehát magyarul megmondva táplálni.
Így van.
Figyelj ide, még kérdezhetek?
Hogyne, persze.
Megyfa, későn kapcsoltam, Monilia elvitte, nem tudok már vele mit csinálni, ugye?
Nem, sajnos. Ami megtörtént, ott vannak leherbadva a hajtás kezdemények, ágrészek, virággal együtt, ezen már segíteni nem lehet.
Igen.
A jövőre pedig azt tudom javasolni, hogy ezeket a Monili által károsított részeket metszéssel távolítsál.
És el kell tüzelni, ugye?
Így van.
Igen, nagyon szépen köszönöm.
Kérem, további,
minden jót kívánok.
Minden jót is, minden jót.
Viszont hallásra köszönjük szépen a kérdéseket. Ha bárkinek van természetesen problémája kertészkedéssel kapcsolatosan, akkor itt van a szakértő, dr. Páfi Dénes, és örömmel fog önöknek segíteni és válaszolni a kérdésekre. 575 17 18 és 575 17 19. Ugye ott tartunk, hogy május, rengeteg teendő van, kiskertben, szőlőben, veteményesben, nagyobb területeken, tehát a burgonya ültetéstől, a kukorica vetésig, gyakorlatilag most aztán tényleg mindennek neki lehet állni.
Igen. De az előbb az volt a kérdés, hogy betegségek és kártevők.
Igen.
Ebben a különleges, hogy mondjam, hullámvasút időjárásban, két napig meleg, két napig hideg, szóval kapunk hideget, meleget csorba, jönnek a frontok, és ezek egyrészt kedvezőtlenek a kórokozó, illetve kártevő számára is, de annyira nem, hogy benne kellene avatkozni növényvédelmileg. Talán a kórokozók a legérzékenyebbek, mert például most, ha a legfontosabb növényi betegségeket sorolom, alma esetében varasodás, lisztharmat, szőlő esetében lisztharmat, peronoszpóra, szürkerothadás. Ezeknek mind meleg igénye van. Talán a szürkerothadás kivételével, ami a 2-3 fokon is képes működni, de a többi meleg igényes. Tehát most lisztharmat fertőzéstől nem kell tartanunk, de almánál, érzékeny fajtáknál olyan lisztharmatos gyertyákkal találkoztam ebbe a tavaszba, hogy hát a legmelegebb évjáratban se voltak előbbre ezek a fertőzések. Tehát attól függően, hogy valóban milyen fajtánk van a házi kertben, és mire érzékeny, a védekezésre is így kell felkészülni. Ugye lisztharmat ellen a kéntartalom készítmények régóta beváltak, alkalmazhatók, a peronoszpóra, illetve varasodás elleni védekezésnek ma is gerince a résztartalmú készítmények, és ugye azért említem ezt a kettőt, mert mellette természetes számtalan szerves hatóanyag van mindkét esetben, peronoszpóra és lisztharmat ellen is, de ezek a biotermesztésben is alkalmazható vegyszerek, tehát ezekkel terheljük legkevésbé a környezetet, illetve az élő szervezetet. Amitől például most ebben a tavaszban úgy mentesültünk, a földi bolhák kártételéből. A földi bolhák ugye általában a nagyon meleg, száraz talaj mellett tudnak elszaporodni, és igen súlyos kárt tudnak okozni, főleg a keresztes virágúaknál, mint a reptek, vagy szántóföldi növények közül például a repcefélék, de most ettől megmenekültünk. De éppen adás előtt volt itt arról szó, hogy a kiültetett brokkoli, illetve karfiolt csonkra rágta zöld hernyó, szép kifejlett zöld hernyó, mi lehet ez? Hát ez tipikusan a káposztalepke lárvája. Ugye a káposztalepke citromszínű, szép kis pillangó, nem is kicsi, hanem 4 centi átmérő fesztávolságú állatka, a két első szárnyán egy-egy barna folttal. Ezek már fertőzték a palántát, úgy került a vásárlással a kiskert tulajdonoshoz, de tönkretették a palántát. Ezekre oda kell figyelni. Na most eleink ugye, a nagyanyám például a földi bolhák ellen, illetve a káposzta kártevői ellen, mint káposzta hernyúl lepke, nem vegyszerrel védekezett, hanem hamuval vagy sózsoldattal. Ez ma is használható, de a vegyszer legtöbbször már nagyobb mennyiségű ültetvénynél elkerülhetetlen.
Tehát nem tudjuk meg
lépni
az, hogy csak biomódon védekezünk.
Sajnos nem.
Mennyire fontos az, hogy legyen stratégia egy kert kialakításánál? Most ugye a pandémiás időszakban nagyon sok lett a hobbi kertész, tehát olyanok is kertészkednek, akiknek előtte nem volt területe. Mennyire fontos az is, gondolok arra, mert nagyon sokan belecsúsznak abba, hogy elültetik mondjuk a salátát, és akkor hetekig salátát esznek, mert rengeteg van belőle. Lehet-e követni, de ezt most csak én laikusként kérdezem azt, hogy mondjuk különböző időpontban érő fajtákat vetünk szakaszosan, tehát néhány hetes eltéréssel.
A házi kertnek ez lenne a lényege, hogy tulajdonképpen egy zöld futószalag, ugye, gyümölcsben is és zöldségben is, salátát említette. Itt van például a madársaláta, ugye? Igen, várjuk a kérdést akkor.
E-mailben érkezett egyébként a kérdés.
Igen.
Olyan kérdésem lenne, hogy lehet védekezni a konyhakertben lévő állat ellen, amely a föld alatt megmozgatja a földet. Tele van a kertem lyukakkal, és nincs olyan terület, ahol a föld ne süllyedne a járatok miatt. Szekeresné Erzsi kérdezte.
Igen. Hát feltételezem, hogy ez a sűrű járat és laza talaj, amit eredményez ez az állati kártevő, ez a vakonddal függ össze. Ugyan a pocok, kószapocok is hasonló tüneteket idéz elő, de a kószapocok az csak a gyümölcsfáinkra káros, veszélyes, hogy a gyökereket elrágja, főleg téli időszakban, amikor más táplálékot nem talál. Viszont a vakond az egész évben működik, például hát olyan enyhe volt a tél, hogy a saját udvarunkban az egész télen voltak friss vakondtúrások. Nyilván magasabb talajhőmérséklet, ilyenkor táplálkozásra és ingere volt az állatnak, és kereste a táplálékot. Gondolva vagyok a válaszadással, ugyanis tulajdonképpen egy hasznos növény nekünk a kertbe, állott nekünk a kertbe, mert ugye például lótetű, írtó, nagyon szereti. Igaz, a gilisztát is elfogyassza, de ez kisebb kár, mint ami hasznot hoz az állat. Ugye Bálint gazdát idéztem már egyszer, most is idézem, neki az volt ugye a tanácsa ilyen esetben, hogy megfogni lehetőség szerint sérülésmentesen a vakondot, és a szomszédba átdobni. Úgyhogy, na, tehát nem ezt a módszert akarom javasolni, hanem a járataiba olyan erős szakhatású anyagot bejuttatni, mint például gázolaj. Ne szennyezzük a talajt, még olajjal is, de ha nincs más, akkor kénytelenek vagyunk ilyen kellemetlen szakhatású anyagokkal üzni, távol tartani a vakondot, mert nagyon sok kütyüt lehet kapni a kereskedelembe, amik ilyen hanghatással dolgoznak, az áruk is megfelelő, de az én szomszédom svájci, és ők a gyep védelmébe betűzdelték ezekkel a kütyükkel a pázsitot, olyan szépen túrnak körülötte a vakondok, mint annak a rendje, tehát igazából ez sem hatásos. Én úgy gondolom, hogy ha nem vesszük ki, nem lessük, várjuk ki azt, amikor úgy dolgozik a vakond, hogy ki tudjuk vágni, ugye a talajból már nem nagyon vágva, de kivéve, ezen kívül hatásos módszert nem tudok igazából javasolni. Ezeket vissza kell tömöríteni, ezeket a tudásokat, és várni azt a lehetőséget, hogy továbbiakban talán nem károsít. Minden esetre a mozgás, ami a területen van, az távol tartja az állatot, már ugye, ha ott járkálás, egyéb gépi munka folyik a területen, akkor ezzel távol tudjuk tartani, de csak ideglenesen, mert vadászó életmódja, keresi a táplálékot, ez üzi hajtja, úgyhogy a tudásával számolni kell.
Azt hiszem, hogy ezzel a problémával rengetegen küszködnek.
Igen.
Minden évben. Még gyerekkoromból emlékszem, hogy nagyon sok kertben virítottak üvegek, mert hogy ahogy túr, ugye az is hanghatás, és nagyon sokan a vakon túrásba üveget tettek.
Na most ugye ez a bizonyos sörös üveg szisztéma. Ahogy a szél, levegő mozgás, ugye, a fütyül, így van, rezgés, ugye ez is nem a hang a lényeg, hanem ez is bizonyos rezgést idéz elő, és ezzel hát tudjuk távol tartani, vagy üzni a vakondot. Hát ki mire esküszik, próbálja ki.
Köszönjük szépen
választ. Én ugyanis a leghatásosabb módszernek a karbidot tartom mai napig is, de hát ennek a beszerzése házikerti tulajdonosnak szinte lehetetlen. Ugye a karbid etilengázt fejleszt nedvesség hatására, és nagyon büdös, úgyhogy az biztos elűzte, de hát ez már a múlté.
No, van itt még egy kérdés.
Igen.
Hortenzia. Most nagyon divatos lett egyébként, én is azt látom, hogy egyre több kertbe kerül vissza ez a növény, egy ideig hanyagolták, aztán most megint a dísze lesz. A kérdés az, hogy hogyan tudná befolyásolni a virágnak a színét? Hogyan lehet megváltoztatni?
Két alapszíne van a hortenziának. Egyik a fehér, a másik a rózsaszín. Kékíteni csak a rózsaszínt lehet, a fehér nem kékül meg. De ha a rózsaszínt timsós vízzel öntözzük, vagy vasgálicos oldattal, akkor bekövetkezik előbb vagy utóbb a virágnak a színeződése, kékülése. A fehér virágúaknál ez nem következik be, tehát ne is próbálkozzunk vele.
Most ha timsó oldat, akkor ott hány százalékos kell?
1-2 százalékos timsoldat, vasgálicból maximum 1 százalékos, ott ne lépjük túl az 1 százalékot. Azért neveztem meg a vasgálicot is, mert sajnos timsót szintén egyre nehezebb beszerezni. Én borotválkozás után szoktam használni ifjúkoromban a timsót, de már régóta nem tudom használni, mert nem kapható.
Viszont van telefonálunk.
Igen, hallgatjuk.
Jó napot kívánunk.
Jó napot kívánok, Gizi vagyok. Azt szeretném kérdezni, primulákat külehet ennyi levegőre, vagy csak az ablakba lehet? Mert most virágoznak.
Különböző színű primulái vannak?
Primulá van többet vétel, aztán a konyhablakban ott van jobb, és a szobablakban, és ezt, hogyha ki lehetett tenni.
Elvirágzás után minden további nélkül ki lehet tenni, félárnyékos helyre.
Igen.
És át lehet teleltetni, és következő tavasszal, ugyanúgy húsvét táján, bővirágzással hálálja meg a kiültetést, a kintlétet.
Igen.
De öntözni kell, hogy valóban jól érezze magát a növény, és a félárnyék nagyon fontos, mert teljes napsütésen nem érzi jól magát a növény.
Még egyet kérdeznék.
Igen?
Ez meg a... Jaj, most eszembe jut a neve neki, ezek a virágok, ami nagyon szépek ezek, és miért ragad a levele neki a orchideának?
Ragad a levele?
Igen.
Hát... Ez fogas kérdés számomra, mert ha a citromlevele ragad, akkor a mézharmattól ragad. De ugye ott levéltetű, vagy pajzstetű idézi elő a mézharmatot, és ezáltal ragad a levél, édes váladék. De őszintén orchideánál, ha csak mellette nincs olyan növény, ami levéltetű, vagy pajzstetű van, mert ha citromfa alatt van az orchidea, akkor előfordulhat ez a ragadás, de egyébként számomra ismeretlen ez a orchideánál.
Mondom úgy, hogy másképp nincs mellette semmi, csak az van abban benne a bacsárában, hetente egyszer tudok alul ilyen vizet, és az egész héten ő neki.
Tartja,
én így tokom, vagy úgy. Ha pedig elszárol neki az a virág, az virág, azt levág.
Levágja, ez így helyes, de mondom azt, hogy az orchideának a levele mitől ragad, ha ott nincs rajt szóró szívószájú kártevő, ami csak levéltetű vagy pajzstetű lehet, valahogy mégis ettől származhat, ha ragadós a levél.
Igen.
Köszönjük a kérdéseit.
Na,
további
köszönöm.
Minden jót, Gizike.
Jó, minden jó, viszont hallásra.
Sok. Szép napot, viszont hallásra. Még egy picit visszakanyarodhatunk a hortenziához.
Igen, tessék.
A meccése.
Igen.
Na, én is megmetszettem, és azt hiszem, hogy rosszul tettem. Mert hogy én utána olvastam, miután megmetszettem, hogy ezt nem lett volna szabad, mert ugye akkor a virágát metszettem le.
Hát ugye itt is azért kicsit bonyolultabb a helyzet. Van a hortenziának egy botanikai típusa, egy nagyvirágú fehér, méteres, nagyobb szárakat hoz csodálatos félárnyékba. Ezt minden tavasszal tarra vágjuk, mert az új hajtásokon hozza a virágait. De a rózsaszín és normál fehér hortenzia az az előző éven megnevelt, kifejlesztett virágbimbóiból hozza, ugye rügyeiből hozza a virágát, hát levágtuk, akkor egy évet várni kell a virágot.
Hát én azt hiszem, hogy...
Ha nem vágjuk le újra.
Én azt hiszem, hogy jó munkát végeztem.
Tökéleteset.
Úgyhogy nem valószínű, hogy lesz virág, úgyhogy aki még esetleg nem nyúlt hozzá, akkor az ne tegye.
Ne. Visszatérve a házikertre, ugye a saláta dömping, vagy bármelyik zöldségféléből a dömping, zöldborsóból is elő szokott fordulni ugye a dömping, pedig ott igazán van választék abban, hogy kifejtő borsót vetünk-e, ami a legkorábban van, velőborsót vetünk-e, ami később van, vagy cukorborsót vetünk, amit hüvelyestől tudunk fogyasztani, ami a legkésőbb van. Tehát ez már maga a három típus, mert nem fajta, három típusú típus. Zöldborsó. Ez már maga ad egy zöld futószalagot.
Na, de már a fajtát említette azért ilyenkor. Sokan rá szoktak kérdezni, hogy na, de mérnök úr, akkor melyiket vegyem meg, ami biztos, hogy jó termést hoz, mert nem mindegyik
hát
jó.
A Kelvedon csodája az egyik, a Zsuzsa a másik, és a cukorborsónak nem tudom a nevét megmondani, hogy mi cukorborsó néven árulják. Az olaszoknak volt kitűnő fajtája. Én mindig itt szoktam venni Szlovéniába azt a magot, de újabban nem kapom, mert állítólag beszüntették a mag ellátást az olaszok. De van hazai fajta is, ami kisebb hozamú, magasabbra nő, ugye kell ilyenkor valami támaszt neki biztosítani, hálót, például műanyag hálót, mert különben elfekszik. Úgyhogy magát ezzel a három fajta féle borsóval már lehet egy zöld futószalagot. Hát,
és aztán már egy kérdésünk is.
Igen.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Keszi Tiborné vagyok. Szeretném megkérdezni a mérnök úrtól, hogy a diófának a buroklégy ellen mikor lehet permetezni, és mivel?
Nagyon, nagyon égető kérdést tett fel, sajnos. A diótermesztésünk, főleg a házi kertbe, szinte lehetetlen, mert olyan méretű fáink vannak, amihez nem tudunk még fölpermetezni, se lenne is hozzá technika, vagy vegyszer, de nem érjük el a diófa magassága miatt a gyümölcsöket. A dió zöldburokfuró légy július közepétől rajzik. Július közepe.
Igen.
Tehát előbb nem lehet ellene védekezni, mert ugye talajba bábozódott a légy, amikor kellő hőmérséklet van, ez július közepe, akkor repül fel a fára, és rakja le a tojásait, és ami bonyolítja a védekezést, hogy szeptember közepéig rajzik, tehát 2 hónapig rajzik.
Igen.
Ha az elmúlt évet vesszük alapul, augusztus vége felé, 20-a körül még azt láttuk, hogy a dió gyönyörű zöld, semmi baja nincs, és egy hét múlva úgy barnult be szinte minden dió zöld burok, mert a kártevő közben megtette jótékony hatását idézőjelbe téve.
Igen.
Tehát vegyszeres védekezésre érzékeny az állat, ami cseresznyelégy ellen alkalmazható vegyszer, az itt is mind alkalmazható, de legalább 3-4 védekezés szükséges ahhoz a zöldburokfurú légynél július közepétől, maximum végétől, szeptember közepéig, hogy valóban gyéríteni tudjuk a kártevőt, mert egyébként hatástalan a védekezés.
Nagyon szépen köszönöm, Mérnök úr.
Kérem,
köszönöm.
További jó munkád, viszont hallásra.
Köszönjük szépen, minden jót, viszont hallásra. Visszakanyarodunk a citromfához. Most futott be egy kérdés. A kérdésem lenne, tisztelt Mérnök úrhoz, citromfával kapcsolatban. A férjem megmetszette, már jól kezdődik, ugye? A férjem megmetszette, és barnul le az ága. Mit lehet tenni? Nagyon sajnálnám, ha tönkre menne. Esetleg földcsere szóba jöhet-e?
Minden esetre azt szeretném leszögezni, hogy a férj által történt metszés és a barnulás között semmi összefüggés nincs.
Tehát akkor a férjet nem cseréljük le.
Igen, úgyhogy békében lehet hagyni a férjet. Az átültetése a növénynek, ugye ez egy kritikus ügy, mert szoktam mondani, hogy ne az edény nője ki a lakást, hanem a fa. Mert legtöbbször akkora edénybe, ládába ültetik a növényt, hogy valóban több ember kell a mozgatásához egyéb. Mi az átültetésnél a szabály? Ha most például, ez egy számot mondok, 30 centi átmérőjű edénybe van, mindegy, hogy kör alakú vagy négyszögletes alakú, akkor legfeljebb 35-40 centis átmérőjű edénybe ültessük, ne nagyobba, majd 2 év múlva egy következő léptékkel léphetünk tovább. Az átültetésénél pedig, mivel kint történik ez általában a tartása, és ugye a növénynek már fagymentes időszakban, csak az időszak május vége, június, inkább június közepe, amikor a hőmérséklet már kedvező ahhoz, hogy a gyökeresedés is be tud indulni az átültetés után. Itt inkább arra szeretném a figyelmet fölhívni, hogy lehet, hogy egy tápanyag hiánnyal párosul ez a régebben átültetett citromfa. Itt is öntözéssel tápanyagot próbáljunk pótolni. Erre 2 dolog alkalmas, az egyik a már emlegetett vukszál, szuper, a másik pedig a foldünger, ami ugye só, kristály alakú, finom zöldes, türkis zöldes, kékes színű kristályos anyag, amit ugye a talaj felszínére juttathatunk, vagy beöntözzük utána, vagy bedolgozzuk a talajba. Mind a kettő alkalmas. Ezt a foldünget azért említem meg, mert a gyümölcsféléknél általában a tápanyag arány az döntő, citromnál is, narancsnál is. Ez a tápanyagféleség 2 rész nitrogént, 1 rész foszfort és 3 rész káliumot tartalmaz, tehát ideális a növény számára.
Köszönjük szépen!
Kiskerttel folytatjuk.
Igen, kiskerttel folytatjuk.
A legnagyobb problémát én ott látom a kiskert tulajdonosoknál, hogy egyrészt mindent akarnak a kiskertbe, és ebből egy csupoltság keretkezik. Másrészt, ami szintén nem válik előnyére a kiskertnek, a türelmetlenség. Most itt vagyunk egy olyan időszakban, amikor még a fagyos szentek hátra vannak, ugye? Pongrácz, Szervász, Bonifác, sőt, még a Zsófi is, sőt, ugye még a következő fagyos szentek szőlőnél, ugye?
Orbán.
Az Orbán. Már Orbán. Szentre és a püspökre gondoltam. Igen, az Orbán. Na most nem tudjuk. Meteorológusok se tudnak ebbe érdemi előrejelzést mondani, hogy itt vagyunk április 4-én, hogy majd 11-én, 12-én bekövetkeznek ki ezek a fagyosszentek. Egyesek azt mondják, hogy előre jöttek most a fagyosszentek, de hát nem biztos. Tehát jobb félni, mint megijedni, csak ezt akarom ezzel kihozni. Ezért legyünk óvatosak a melegigényes növények kiültetésével szabadföldbe, várjuk meg a fagyosszenteket. Ha mégis annyira türelmetlenek vagyunk, hogy kockáztatunk pár darab növényt, akkor az valóban csak pár darab növény legyen, amit kiültetünk előlegként, akár paprika legyen ez, akár paradicsom, akár kivetett uborka, vagy kiültetett tökfélék, csak kockáztatjuk, mert igazán ezeknek a melegigényes növényeknek a szabadföldi kiültetésére majd május 15-e után kerül biztonsággal sor.
Van itt még egy kérdés.
Igen.
És igazából időszerű is, mert hát gondolom, hogy másoknak is talán van ilyen problémája. Rododendron. Miért sárgul?
Hortenziánál vártam a problémát, hogy nem mindenhol érzi jól magát a hortenzia.
Az félárnyékos helyet kedvel, ugye?
És savanyútalajt.
És savanyútalajt.
Ugye? A rododendron tipikusan ebbe a csoportba tartozik, azáli a rododendron savanyútalajt igényelnek, ezért ahol sárgul, vagy világosul a zöld, sötétben egyébként sötét zöld levele van, ugye, ha világosul, akkor ott méz probléma van. Na most a talaj méz tartalma az egyik, ami elődézheti ezt a problémát, de a másik az öntöző víz. Ugye, mert legtöbb vezetékes vízünknek elég magas a kalcium tartalma, ezt ugye a forraló edényeknél tapasztaljuk, amikor ott kiül, megvastagszik az edény falán, belső falán a hőhatására kiváló méz, illetve egyéb ásványi anyag. Ezzel nem célszerű öntözni, lágy vízzel, ugye, ami az esővíz a legalkalmasabb, ezt gyűjtjük ezen növények számára, és akkor visszaáll az egyensúlya a növénynek. Ugyanebben a kategóriába tartozik egy nagyon kedvelt gyümölcsfélénk, az áfonya. A legérzékenyebb a mészre a említett növények közül. Ezért olyan keverékbe ültethetjük csak házi kertbe az áfonyát, aminek a kémhatása, tehát az úgynevezett pH-ja a 4-4,5 pH, de maximum 5 körül legyen. Zalába különösen, és itt a Mura vidékén is, ugye általában a mezőgazdászok savanyúnak tartják a talajt a szántóföldi növények termesztésére, de az az érdekes, hogy amikor aztán keresünk olyan parcellát, vagy akár kis területet is, ahol ezeket a mészkerülő növényeket biztonsággal tudnánk nevelni, kiderül, hogy nem találunk ilyen talajokat, mert legtöbbször 6 körül van a pH-ja ennek a savanyúnak nevezett talajnak, ami már ezeknek a savanyúságot igénylő növényeknek nem kedvező.
Na még egy gyors kérdés. Magas ágyással kapcsolatos, nagyon sokan áttérnek erre, divatos. Nem is az, hogy jó vagy nem jó, hanem magas ágyásba ültethet-e paradicsomot? Mert ugye az karózni kell.
Hát ugye a magas ágyásnak nem tudom én egészen pontosan a terjedésének az okát. Hát az egyik, hogy gondolom, hogy
könnyebb kapálni.
70 fölött, amikor már nehéz lehajolni, a magas ágynál kisebbet kell hajolni. Ez biztos előny. De azt a magas ágyat ugye alul lehetőleg szerves anyaggal tömjük meg, mert 50-70 centiek általában ezek a magas ágyak, de jó termőföld kell abban legalább 30 centi vastagon, hogy ott olyan növényeket termesztessünk, aminek gyökérzete ki tudja használni, vagy igényli ezt a 30 centis talajvastagságot. Ugye paradicsomot minden tovább nélkül, a kérdés erre szólt, minden tovább nélkül ültethetünk, de ne folyton növőt, hanem törpét. Mert van ugye ebben növekedésben törpe, determinált, tehát a félig magas, meg a lugas paradicsom, a folyton növő. Tehát itt van választék, mert valóban, ami nem törpe, azt karózni kell, sajnos a törpét is karózni kell, de nem mindegy, hogy 50 centis karó kell a magas ágyba, vagy pedig 1 méter, vagy másfél méter. Tehát így tudjuk itt megválasztani a növényt. Én ott látom a magas ágyak legnagyobb problémáját, hogy igyekeznek természetes módon minél többféle zöldségfélét oda beültetni, amelyeknek eltérő a tápanyag igénye, és főleg eltérő a vízigénye. Mert ha például most paradicsom szóba került, ha paprikát is ültetünk mellé, akkor eleve ez a két növény már üti egymást, mert a paprika több vizet igényel, a paradicsom kevesebbet, mert ha több vizet kap, annyit, amennyit a paprika igényel, nő mind a bolondgomba, virágzik bőven, hozza a terméseket, de nem akar pirulni, érni a paradicsom. Tehát ezért válasszuk meg lehetőleg úgy, vagy osszuk be a magas ágyat úgy, hogy olyan részre kerüljön a vízigényes növény, vagy a kevésbé vízigényes növény, hogy külön lehet kezelni. Tehát nagyobb felület legyen. Mindenféle termesztett vagy ültethető, de azért két dolgot vegyünk figyelembe. Lehetőleg azokat a növényeket helyezzük előtérbe, amelyek gyökérzetesek éjjebb, a másik pedig a vízigénye is kevésbé vízigényes, mert ezeket a kiemelt ágyakat előnye, ugye, hogy melegebb, mert ki van emelve a talajból. De ez egyben száradást is jelent, ugye, és ilyenkor több vizet igényelnek a zöldségfélék, tehát ezeket a szempontokat figyelembe kell.
Akkor leszögezhetjük, hogy a kiskert kialakításánál másodleges szempont az okos tervezés, és aztán utána neki lehet állni. Hát szerintem órákig tudnánk még beszélni, a május talán az a hónap, ami a legtöbb munkát adja minden tekintetben, de sajnos ennyi fért ma ebbe a bő 3/4 órában. Remélem, hogy tudtunk segíteni sok mindenkinek. Hát, hogyha mégis van megoldatlan probléma, akkor mi jövő hónap elején is itt leszünk, akkor már június lesz. Bízunk benne, hogy a fagyok elkerülnek bennünket, és arról tudunk majd beszélgetni, hogy végre, ha más nem, akkor legalább az almakörtetermés, meg a szőlőtermés jó lesz. Addigra már sok mindent fogunk látni. Köszönöm szépen, Dénes bácsi, hogy itt volt, itt személyesen is.
Köszönöm.
Hónap múlva várjuk ide-vissza.
Köszönöm.
Addig is jó egészséget.
Viszont kívánom, viszont hallásra.
És a hallgatóknak is további jó rádiózást kívánok.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.